Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Ma szavaz az országgyűlés a diplomás GED-ről és a GED Extráról, 65 ezer családon segíthet a javaslatcsomag. Akár történelmi csúcsra is érhet a kivitel, októberben majdnem 5%-kal nőtt az export, a járműipar teljesített a legjobban. Barikádok, lezárt metroállomások, este rendőri rohamra számítanak Kijevben, a tömeg a kormány leváltását követeli. Már kapható a karácsonyfa, nem drágult a fenyő, de egyelőre az olcsóbbakat keresik. ezer családon segíthet jövő januártól a gyermekvállalás ösztönzéséről szóló javaslatcsomag, amelyet ma fogadhat el az országgyűlés. Ha a képviselők megszavazzák, akkor lesz diplomás GED, és a több gyermekes családokban újabb gyermek születése esetén két gyes és két GED járna. Január 1-én léphet életbe az az intézkedéscsomag, amelynek célja az, hogy a családoknak ne kelljen választaniuk a gyermekvállalás és a munka között.
Gyere, Cica, mutasd meg, hogy melyik a kedvenc mesét.
Három gyereket nevel a pécsi Borda Viktória. Jövőre szeretne visszamenni dolgozni. Azt mondja, ezzel most anyagilag is jobban járnak, mert a 145 ezer forintos fizetése mellett továbbra is megkapja a 123 ezer forintos gyedet.
Jelentős több bevételt jelent, hogy a munkajövedelem mellett most az ellátást is megkapjuk, mert ugye eddig választani kellett, tehát az ember vagy visszamegy dolgozni, vagy itthon marad.
Januártól az édesanyáknak már nem kell választaniuk a gyermeknevelés és a munka között. Ez a januártól érvényes GED Extra egyik eleme. További könnyítés az is, hogyha valaki a gyes és gyed folyósítása alatt ismét gyermeket vállal, akkor a juttatásokat mindkét gyermek után megkapja. A diplomás gyedet is bevezetik januártól. Ezzel a felsőoktatásban vagy felsőfokú képzésben résztvevők korábbi munkaviszony nélkül is kaphatnak egy évig gyedet, és járhat nekik a gyes is a tanulmányaik alatt. Ennél a pécsi vízszolgáltatónál a telefonos ügyfélszolgálaton már most csak nők dolgoznak. Jövő évtől kedvezményt kapnak a munkáltatók is, ha három vagy több gyermeket nevelő édesanyát foglalkoztatnak. Szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást ugyanis három évig nem kell fizetni a cégnek, az azt követő két évben pedig csak a felét. A pécsi cégnél azt mondják, az új kedvezmény miatt több édesanyát tudnak majd felvenni.
Ezek a járulékcsökkentések vagy plusz adókedvezmények csak mind-mind ezt a szemléletet erősítik meg, és a munkaadóknak egy további segítséget adnak a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatásához.
Az intézkedéscsomagtól a kormány azt várja, hogy jelentősen több gyerek születik, és ezzel együtt több kisgyermeket nevelő nőt alkalmaznak majd.
2008 és 2010 között 9000-rel csökkent a születések száma, ez iszonyatos nagy ugrás volt sajnos lefele, és nyilván a feladatunk az volt a múltban is, az elmúlt években és a jövőben is, hogy egyrészt csökkentsük a népesség számnak ütemének a mértékét, másrészt pedig adott esetben növeljük is, vagy segítsük a családokat a további gyermekvállalásban.
Soltész Miklós hozzátette, a javaslatcsomag jövő januári bevezetése 65 ezer családon segíthet majd.
A GED Extra mérföldkő Magyarország egyik legfontosabb problémájának, a népességfogyásnak a kezelésében, jelentette ki a Fidesz alelnöke. Kósa Lajos azt mondta, a kormány a családi adókedvezmény és a GED Extra bevezetésével akar változtatni azon a helyzeten, hogy a szülőknek választani kelljen a gyermekvállalás és a munka között, és így megszülethessenek a tervezett gyerekek. A kormánypárti politikus beszélt arról is, hogy korábban sem Gyurcsány Ferenc, sem Bajnai Gordon nem mondott nemet, amikor az IMF a családpolitikai rendszer levágását kérte.
Jó lenne, hogyha mindenki felülvizsgálná a korábbi álláspontját. Ugye a jelenlegi pártok közül főleg az MSZP, aki habozás nélkül támogatta Bajnai Gordot és Gyurcsány Ferencet abban, hogy amikor az volt feltéve kérdésként, hogy vagy néhány milliárd euró hitel, vagy családtámogatási rendszer, akkor habozás nélkül a néhány milliárd euró hitel mellett döntöttek.
A parlamentben van tudósítónk Bősze Bernadett. Szervusz Bernadett, mikor szavaznak a képviselők a kisgyerekes szülőknek járó kedvezményekről?
Jó estét kívánok, szervusz Györgyi! A szavazás 8 óra után kezdődik. Van némi változtatás az előre kiadott sorrenden, de az biztos, hogy még 10 óra előtt sor kerül a GED extra szavazására. Ma egyébként törvénydömping van itt az országgyűlésben. Az őszi ülésszaknak ugyanis az egyik olyan utolsó napja van, amelyeken még törvényeket fogadhatnak el. A jövő héten már rendkívüli ülésnapok lesznek, amelyeken főként a költségvetéssel foglalkoznak majd. A költségvetésről egyébként ma is szó lesz, de kizárólag módosító javaslatok formájában. Emellett még további 17 indítványt módosítatnak majd, és még további 17 jogszabályról pedig végleges döntés születhet. Ezek között lesznek kulturális, agrál és területgazdasági témák is. Holnap az új házszabály általános vitája kezdődik itt a parlamentben. Elsőként a kormánypárti javaslatot ismertetik, majd pedig a frakciók vezérszónokai szólalnak fel.
Bernadett, köszönjük! Véglegesítette a jövő évi parlamenti választáson induló Fidesz-KDNP és egyéni képviselőjelöltek népsorát a kormánypárt országos választmánya. A 106 jelölt nevét honlapjukon tették közzé. A Fidesz választmánya szerint a jelöltek mindegyike erős felelősségtudattal, megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy kitartóan képviselje a magyar emberek érdekeit a következő parlamenti ciklusban. A Fidesz-KDNP egyéni jelöltjei közül 96-an most is tagjai az országgyűlésnek. Ma is folytatódtak a tüntetések Kijevben. A demonstrálók holnapig adtak haladékot Janukovics elnöknek arra, hogy menessze a kormányt. Az államfő telefonon az ENSZ főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével, José Manuel Barrosoval is beszélt. Holnap Kijevbe utazik az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is, hogy közvetítsen a konfliktusban, és Viktor Janukovics tárgyalóasztalhoz ül az ország három korábbi vezetőjével is.
A kemény téli időjárás dacára több száz tiltakozó töltötte ismét az éjszakát a kijevi Függetlenség téren, ahol sátrakat és tábori konyhát is felállítottak. A kormányzati negyed felé vezető utcákat elbarikádozták, hogy a tisztviselők ne tudjanak munkába menni. Napközben teherautókkal hozták a rohamrendőröket a térre, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy megakadályozzák a rendbontást. Ám az ellenzéki vezetők szerint a hatóságok a tüntetők elleni támadásra készülnek. Ezért kérték a gyermekeket és a nőket, hogy menjenek haza. A tüntetők napközben megpróbáltak barátkozni a kivezényelt rendfenntartókkal. Elterjedt a hír, hogy Janukovics elnök szükségállapotot akar kihirdetni az országban, ehhez akarja ürügyként felhasználni az újabb összecsapásokat. A demonstrálók keddig adtak haladékot Janukovics elnöknek arra, hogy menessze a kormány. Az államfő egyelőre nem mutatkozik a nyilvánosság előtt, de telefonon egyeztetett a helyzetről az ENSZ főtitkárával és az Európai Bizottság elnökével, José Manuel Barrosoval. Az Európai Uniónak joga és kötelessége kiállni az ukrán emberek mellett, akik ebben a kritikus pillanatban is kitartanak az európai elvek mellett, mondta a bizottság elnöke, aki arra kérte az ukrán államfőt, hogy tartózkodjon az erőszaktól. Késő délután a rohamrendőrök elkezdték bontani a barikádokat és kiszorítani a tüntetőket a kormányépületek környékéről. Az egyik ellenzéki vezető, az egykori profi boxoló Vitali Klitschko a helyszínen próbálja meggyőzni a rohamrendőröket, hogy ne alkalmazzanak erőszakot. Itt egyszerű hétköznapi emberek vannak, senki nem akar összetűzést. Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok, mielőtt parancsot teljesítetek. Az erőszakos fellépés törvénysértő, és tiétek a felelősség, győzködte Klitschko a rendőröket. Kedden Kijevbe utazik az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Catherine Ashton, hogy közvetítsen. Janukovics elnök pedig a tervek szerint tárgyalóasztalhoz ül a Független Ukrajna három korábbi államfőjével, akik nemrég közös nyilatkozatban álltak ki az ország európai integrációja mellett.
Kijevben van tudósítónk, Kovács Andrea, kapcsolunk hozzá. Andrea, egész nap farkas szemet néztek egymással a tüntetők és a rohamrendőrök. Most mekkora a feszültség?
Köszöntöm a tévénézőket, szervusz! A feszültség továbbra is érződik a tüntetés résztvevői között. Leginkább, ami ezt az érzést kiváltja belőlük, az a bizonytalanság, ugyanis nem tudják, hogy mi vár rájuk az éjszaka. Nem tudják, hogy a rohamrendőrök meddig lesznek békések, és esetleg nem kapnak-e olyan parancsot feletteségtől, hogy rohamra induljanak a tüntetőkkel szemben, és például a melegedőként elfoglalt épületekből kitessékeljék a tüntetőket erővel. A bíróság ugyanis erről határozatot hozott, hogy az épületeket a tüntetőknek vissza kell adniuk a hivatalban dolgozóknak, tehát el kell hagyniuk a területet.
Andrea, egyelőre köszönjük, kapcsolunk még hozzád. A vidéki nagyvárosokból alig lehet eljutni Kijevbe, a vonatokra és buszokra nincs jegy, aki pedig elindul, azt többször igazoltatják és ellenőrzik. A tüntetésekhez sorra csatlakoznak az ország nagyobb városai is. A Kijevben élő magyarok szerint érződik, hogy valami készül. A szakértő szerint a tüntetések igazi oka nem az uniós megállapodás visszamondása, hanem a széleskörű elégedetlenség.
Csaknem két hete tartanak a tömegdemonstrációk Kijevben. A helyiek szerint hétfő délutánra csak a tüntetők maradtak a belvárosban. Egy Kijevben élő magyar szerint egyre jobban érződik, valami készül.
Lezártak több metroállomást a belvárosban, a barikádokat, a barikádot építők megerősítették, és amennyire tudom, újabb rendőrségi csapatok érkeznek a városba.
Kovács Roland már többször is kiment a tüntetőkhöz a függetlenség terére. Azt mondja, most szervezettebbek a demonstrálók, de feszültebbek is, mint korábban.
Tegnap kint voltam a majd milliós tüntetésen, vagy több százezres mindenképpen, és ott meg nagyon euforikus volt a hangulat, ott mindenki boldognak, meg felszabadultnak tűnt, meg látszott. És általában is a tüntetéseket, amiket én láttam, az mind nagyon békésen és nagyon felszabadultan, nagyon vidáman zajlott.
Napok óta országszerte szinte minden nagyvárosban szimpátia tüntetéseket szerveznek. A fővárosba egyébként is csak nehezen lehet eljutni. A Kijevbe tartó buszokra és vonatokra ugyanis napokra előre elfogytak a jegyek, akinek pedig sikerül elindulni, a többszörös ellenőrzésre számíthat az úton. Ungváron magyarok is csatlakoztak a tüntetőkhöz.
Én nem buli miatt jöttem ki, hanem én igazából azt akarom, hogy váltsák le az államfőt, mert nem érdemli meg, hogy jó legyen az.
Katalizátorként működik tulajdonképpen. Ez volt az a szikra, amit tulajdonképpen belobbantotta régóta gyűlő feszültséget.
A szakértő szerint az, hogy Viktor Janukovics visszamondta az uniós társulási megállapodást, csak elindítója volt az eseményeknek. A tüntetések igazi oka viszont a széleskörű elégedetlenség az országban, amit főként a korrupció okoz. Szerinte a tárgyalások nem vezetnek eredményre, és egyre feszültebb lesz a helyzet az utcákon.
Azt lehet látni, hogy itt azért kormányépületeket foglalnak el, akadályozzák az állami igazgatás működését, és alapjaiban kérdőjelezi meg a fennálló hatalmat, hiszen a miniszternek az elnök távozását követelik. Na most ilyen helyzetben egy kormányzat olyan túlságosan sok rugalmasságot nem mutathat. Tehát ezek nem olyan kérdések, amikről valójában tárgyalni lehet. Ez hozzájárulhat a helyzet elmérgesedéséhez.
Rácz András hozzátette, azt ugyan nem tartja kizártnak, hogy személycsere lesz a kormányban, de az elnök távozása nem valószínű.
Most ismét kapcsolunk Kijevbe Kovács Andreához. Andrea, mit lehet tudni, meddig maradnak a tüntetők?
Amit lehet tudni az, hogy van a tüntetők között egy úgynevezett kemény mag, néhány ezer ember, akik kitartanak a végsőkig. Ezt megtapasztalhattuk a narancsos forradalom idején 9 évvel ezelőtt is. A többiekkel kapcsolatosan nehéz előre megjósolni, hogy mekkora tömeget tudnak vonzani az utcákra. Olyan mennyiségűt, amennyit tegnap, vasárnap tudtak, tehát több százezer embert a hétköznapokon nem valószínű, hogy az ellenzéki erők és a tüntetők és szervezői ki tudnak vinni a térre, ugyanis a munka miatt az emberek nem tudnak jelen lenni akkor a tömegben. Mellette az időjárás is hidegebbre fordult, zordabbra havazik, tehát azok az emberek, akik annyira nem elszántak, azok elképzelhető, hogy néhány napra otthon maradnak, és ha kitart a tüntetés a következő hétig a demonstráció, tehát nem születik megállapodás, továbbra is marad a patthelyzet a kormány oldal és az ellenzék között, akkor talán a következő hétvégére újra felfuthat az a tüntetés sorozat.
Andra, köszönjük! Állami intézmények kötöttek együttműködési megállapodást a korrupció megelőzéséért. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Kúria, a legfőbb ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal és az Állami Számvevőszék mostantól folyamatosan összehangolja cselekvéseit. Az egész világon példanélküli intézkedéstől azt várják, hogy a közigazgatás minden szintjén visszaszorul a korrupció.
Ne csak büntessük a korrupciót, hanem egy olyan kultúrát alakítsunk ki, amely meg is előzi, sőt önmagában lehetetlené teszi a korrupció kialakulását az állami igazgatáson belül, illetve tágabb értelemben a közigazgatáson belül.
Az LMP szerint ma Magyarországon a politika és az államhatalom az oligarchák fogságában vergődik. Schiffer András azt mondta, tenni kell azért, hogy a 2014-es választás után rendszer szinten lehessen felszámolni a korrupciót. Az MSZP azt várja, hogy a Fidesz szerezze vissza az állami cégek vezetőitől a nekik kifizetett milliós prémiumokat. Szanyi Tibor úgy fogalmazott, az állami cégek irányítói szinte kivétel nélkül pártkatonák, akik most, ahogy fogalmazott, pofátlanul fölmarkoltak jó pár tucat millió forintot. Néhány kivételes esetben átvihetők a szabadságok a következő évre. 5 napot akkor engedélyezhet a munkáltató, ha még az idei év végén megkezdi a munkavállaló a szabadságát. Ezzel sokan élnek is, gyakori ugyanis, hogy a cégek téli leállást tartanak az év végén és a következő év elején.
Ebben a salgótarjáni autóipari kisvállalkozásban 17 állandó alkalmazott dolgozik. Gyurcsó Gellért műszerész, az idei évre még 7 nap szabadsága maradt. Ezt csak úgy tudja kivenni, hogy ebből valamennyit átvisz az új évre is.
Az én idei megmaradt szabadságom úgy alakul, hogy kiveszem karácsonyi ünnepekre, és 2 napot átviszek a másik évre, tehát januárra, de jó, hogy ez így megoldható, mert nem marad bent szabadságom, és pont úgy alakul, hogy hosszabb ideig lehetek otthon a családdal.
A Trigon Elektronika Kft. Gazdasági vezetője elmondta, hogy mivel a cég mindig tart egy 2 hetes leállást, ezért a dolgozók az év végére mindig megtartanak néhány nap szabadságot, ebből pedig át is vihetnek a következő év elejére.
A társaság minden év végén 2 hetes téli leállást tart, emiatt nálunk a bennragadt szabadságok problémája nem jelentkezik. Ilyenkor mindenki kiveszi az éves megmaradó szabadságát, illetve lehetőség van arra is, hogy január elejére a megmaradó szabadságokat átvigyük.
Kéri Ádám, a Liga szakszervezetek jogi szakértője szerint gyakori, hogy a cégek leállnak egy rövid időre évvégén és a következő év elején, ezért kérhetik is a munkavállalóikat, hogy tartsanak meg néhány napot erre az időszakra.
Tehát törvény lehetőséget biztosít arra, hogy ha az év végén megkezdjük a szabadságunkat, akkor ugye 5 napot a következő évre áttolhatunk. Ugye ennek az a fő racionalitása, hogy a jogalkotó arra ösztönzi a feleket, a munkáltatót elsősorban, hogy az adott évben hagyja ki a szabadságot, mert az a rendeltetés, hogy az adott évben, és erre egy kivételes lehetőséget biztosít néhány nap vonatkozásában.
A jogi szakértő elmondta, hogy ezen kívül akkor is lehetőség van a szabadságok átvitelére, akár március 31-ig is, ha erről a kollektív szerződés rendelkezik, vagy ha valaki október 1-e után állt munkába egy új munkahelyen.
Követendőnek tartja a magyar gazdasági modellt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke. Ari Malos Balogh Zoltánnal folytatott brüsszeli megbeszélésén hangsúlyozta, Magyarország a saját erejéből küzdi le a válságot. A francia politikus az emberi erőforrások miniszterének tájékoztatása szerint minden tagországban népszerűsíteni fogja a magyar modellt. Balogh Zoltán hozzátette, az elmúlt 3,5 év magyarországi reformjainak eredményességét egyre többen ismerik el Európában.
A szakmai elismerés erősödik, hiszen Magyarország eredménye már látható, a munkanélküliség leküzdésében, az államadósságnak az ügyében elindult a gazdasági növekedés, tehát úgy tűnik, hogy olyan eszközökkel sikerült kimásznunk a bajból, amivel eddig senkinek nem sikerült, miközben elküldtük haza az IMF-et, miközben nem vettünk fel új hiteleket, a közben az ország saját erejéből ezt megtettük, tehát ezt szakmai elismerés övezi.
A tavalyi 29,7 milliárd után Pécs fennmaradó, mintegy 14,4 milliárd forintnyi adósságát is átvállalja az állam, jelentette be a belügyminiszter. Pintér Sándor elmondta, ezzel a pécsi önkormányzat adósságállományát nullára csökkenti az állam. A Baranyai megyeszékhely évi több mint 3 milliárd forintos hitelkamattól, illetve tőketehertől szabadul meg a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. 20%-kal nőtt a halfogyasztás az idén Magyarországon a szaktárca népszerűsítő kampányának köszönhetően, mondta a vidékfejlesztési miniszter az idei hal marketing akció nyitó rendezvényén. Fazekas Sándor hangsúlyozta, azért döntöttek a kezdeményezés folytatása mellett, hogy a fejenként 5 kg-ra bővült éves halfogyasztás tovább növekedjen, és gyakrabban kerüljön hazai hal a magyar családok asztalára.
Bízunk benne, hogy tovább növekedik a fogyasztás, hiszen tavaly sikerült egy elég eredményes akcióval 20%-kal növelni, tehát 1/5-ével növelni a hal fogyasztást. Ez az ágazat szempontjából is lényeges volt.
Összehangolják a jövőben a visegrádi négyek a kutatás fejlesztési terveiket. Erről írtak alá közös nyilatkozatot Budapesten a tagállamok kutatásért és az innovációért felelős miniszterei államtitkárai. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az Európai Unióban új korszak kezdődik, amelynek középpontjában a kutatásfejlesztés áll. A soros elnök Magyarország nevében Cséfalvai Zoltán gazdaságstratégiáért felelős államtitkár bejelentette, a visegrádi tagországok megállapodtak, hogy 2020-ig az unió strukturális és kohéziós alapjaiból származó forrásaik 10%-át a kutatásfejlesztésre fordítják majd. Történelmi csúcsra emelkedett a kivitel, az októberi adatok még az elemzőket is meglepték. A KSH számításai szerint tavalyhoz képest majdnem 5%-kal nőtt az export. A bővülés elsősorban a járműipar termelésének köszönhető. Cséfalvai Zoltán gazdaságstratégiáért felelős államtitkár a kedvező adatok kapcsán azt mondta, az export továbbra is a magyar gazdaság erős húzóereje.
Egy hónapja avatták Cegléden az Ecseri Kft. Új üzemét. A cég autóalkatrészeket gyárt főleg exportra. Jövőre a termelés 35%-os bővülésével számolnak, ezért új dolgozókat vesznek fel.
A ceglédi telephelyünkön jelenleg 270 fő dolgozik, a jövő évben egy 10%-os növekedést tervezünk, a szolnoki telephelyen jelenleg 31 fő dolgozik, jövő év végére 100 fővel tervezünk.
Elsősorban az autógyártásnak köszönhetően bővült októberben az előző évhez képest csaknem 5%-kal az export, és nőtt történelmi csúcsra a kivitel. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes becslése alapján az év tizedik hónapjában 7,7 milliárd eurót tett ki a kivitel, főleg a járműipar miatt. A külkereskedelem októberi többlete pedig 781 millió euró volt, 164 millió euróval több, mint egy évvel ezelőtt. Az elemzők azt mondják, az egész éves külkereskedelmi többlet is történelmi csúcsot érhet el. A gazdaságstratégiáért felelős államtitkár úgy véli, a kedvező külkereskedelmi adatok megalapozhatják a jó negyedik negyedéves GDP adatot is.
Az export ebben nagyon erősen meghatározó, és az export továbbra is a magyar gazdaság egyik erős húzó ereje, és ennél az exportnál azok a befektetések, amelyik jelenleg is zajlanak, vagy amik zajlottak az elmúlt 2-3 esztendőben, azok most termőre fordulva viszik előre az exportot.
Tovább folytatódhat az export bővülése, véli a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnök helyettese. Bödöcs Róbert szerint a fejlődést azok a beruházások alapozzák meg, amelyek idén valósultak meg a kivitelre termelő nagyvállalatoknál és kis és közepes cégeknél.
Amely munkahelyeket hoz létre, és amely termékek jövőben, hogyha elindulnak a gyárban a termelés, akkor remélhetőleg hozzájárulnak az exporthoz, hogy az még tovább nőjön.
A kormány keleti nyitás politikája bővítheti az exportot, tette hozzá az elnök helyettes. Egyúttal hangsúlyozta, a kormány már a következő évben újabb országok felé nyit. A szakember példaként említette a fejlődő dél-amerikai, az afrikai és az arab térséget.
A dániai zsidók megmentésének 70. évfordulójára emlékeztek a budapesti holokauszt emlékközpontban. Az eseményen részt vett a magyarországi dán nagykövet, aki köszönetet mondott a svéd államnak, amiért 1943-ban több mint 7000 dániai zsidót engedtek be az országukba. A svéd nagykövet a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelem fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyet, ahogy fogalmazott, a svéd kormány is küldetésének tekint. Szita Szabolcs, a holokauszt emlékközpont vezetője elmondta, a dánok embersége és a svéd polgárok befogadó magatartása kiemelkedő példa a népek nemzetek erkölcsiségéről. Egy nappal a Gyurcsány Ferenc által javasolt határidő előtt még mindig nem jelzett vissza az MSZP és az Együtt PM szövetség, hogy leül-e tárgyalni a demokratikus koalícióval. Gyurcsány Ferenc korábban azt indítványozta, december 10-ig kezdjék újra az ellenzéki tárgyalásokat. Több szocialista politikus ultimátumnak tartja a Gyurcsány Ferenc határidejét, Bajnai Gordon pedig azt mondta, a nyilvános üzengetések ártanak az összefogásnak.
December 10-e után üljünk le, nézzünk egymás szemébe, melyikötök lép vissza? Ki lesz a közös listának a vezetője?
Gyurcsány Ferenc az ATV-ben kérte fel a baloldali pártokat, elsősorban az MSZP-t és az Együtt PM-et. December 10-ig kérjenek felhatalmazást a pártjuktól, hogy újra kezdjék a tárgyalásokat az együttműködésről. A határidő kedden lejár. Szocialista és Együtt PM-es politikusok napok óta ultimátumnak nevezik a Gyurcsány Ferenc által említett dátumot.
Erre a politikai ultimátumra gondol?
Ezt önök ultimátumnak értékelik?
Miért nem az?
A szocialisták egyelőre nem válaszoltak Gyurcsány Ferencnek. Az MSZP frakció vezető helyettese szerint Gyurcsány Ferenc azért tárgyalna velük újra, mert vissza szeretne jönni az összefogásba. Józsa István azt is mondta, az MSZP nagy párt ahhoz, hogy ultimátumokkal lehessen rángatni.
Egy picit feszült emiatt a ultimátumszerű felhívástól a hangulat.
Már mondjuk
pontosan tudja Gyurcsány Ferenc azt, hogy az MSZP nagy párt ahhoz, hát ötször akkori támogatója van, mint bármely következő baloldali pártnak, hogy így lehessen rángatni. Eljön az idő, amikor ezzel is foglalkozunk.
Bajnai Gordon pártja az Együtt PM sem válaszolt még Gyurcsány Ferencnek.
Ezt a határidőt nem mi szabtuk, nem.
Bajnai Gordon szerint a keddi határidő rájuk nem vonatkozik. Úgy fogalmazott, a nyilvánosság előtti üzengetések ártanak az összefogásnak.
Semmi nem árt annyira a győzelemnek, a győzelembe vetett hitnek, az összefogás lehetőségének, mint hogyha nyilvánosan üzengetünk egymásnak határidőkkel, vagy határidők nélkül. Úgyhogy éppen ezért most se szeretnék a nyilvánosság előtt viszont üzenetet küldeni.
Eddig nem érkezett.
A Demokratikus Koalíció alelnöke hétfő délután megerősítette, még nem jött visszajelzés a pártoktól, hogy leülnek-e tárgyalni velük. Varjú László szerint a pártok még mérlegelnek. A
partnereink is azt gondolom, hogy mérlegelik mindazt, hogy milyen lehetőségek vannak az összefogásban, és bízunk abban, hogy az előbb említett módon és feltételek mellett az összefogásra sor kerül.
A Demokratikus Koalíció alelnöke azt is mondta, pártjuk továbbra is közös baloldali miniszterelnök jelöltet szeretne.
Már 5 kg szárított dohány engedély nélküli tartása is bűncselekménynek minősülne az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának javaslata szerint. Az indoklás szerint a büntető törvénykönyv módosítására azért van szükség, mert az elmúlt egy évben meg 10-szereződött a vágott dohánylopások száma.
Ez durván egy a 8-10 más dohány között van, amit elvittek tőlem.
Reggel fedezte fel ez a Mária Pócsi gazda, hogy meglopták. A nyár végén betakarított termést vitték el a pajtából, ahol szárította.
Ennek a 8-10 másnak körülbelül egy a 800 ezer és 1 millió forint között mozog az értéke. Hát ezek, akik elviszik ezt a dohányt, ezeket szerintem bedarálják, vagy nem tudom, vagy tovább értékesek a piacon.
A Dohánytermelők Szövetségének adatai szerint az elmúlt egy évben meg 10-szereződött a vágott dohány lopása. Csak idén 300 mázsát loptak el a magyar termelőktől, amiből 1,5 millió doboz cigarettát lehetett volna készíteni.
A piac is kicsit változik. A cigarettáról áttérnek a töltött cigarettára, mert lényegesen olcsó.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője azt mondja, egyre többen maguk készítik, sodorják vagy töltik a cigarettát, ezért is nőtt meg ennyire a vágott dohány illegális kereskedelme. Eddig legtöbben az interneten keresztül árulták a sokszor lopott dohányt. A NAV az idén már 1300 ilyen hirdetést távolítatott el.
A trafik törvény értelmében, hogyha valaki dohánykereskedelmi engedély nélkül értékesít dohányterméket, akkor 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedhet a bírság.
Nem csak az büntethető, aki engedély nélkül árul cigarettát, hanem az is, akinél 1 kg-nál több fogyasztásra alkalmas dohányt találnak, és annak eredetét nem tudja igazolni. Ez szabálysértésnek minősül. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága hétfőn a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezte, hogy a jövőben már az is bűncselekménynek számítson, ha valakinél 5 kg-nál több dohányt találnak engedély nélkül. A fokozott ellenőrzésektől és a jogszabályok szigorításától a vágott dohány illegális kereskedelmének csökkenését várják.
A Híradó értesülései szerint befejezte a nyomozást a V. László vállalkozóval kapcsolatos vesztegetési ügyben a központi nyomozó főügyészség. Úgy tudjuk, már csak az ügyben felmerült adócsalás gyanújával kapcsolatban van szükség néhány nyomozati cselekményre. Az ügynek összesen 45 gyanúsítottja van, valamennyien szabadlábon védekeznek.
Ezt a titkosszolgálati eszközökkel készített videófelvételt a múlt héten hozta nyilvánosságra a központi nyomozó főügyészség. A hatóság szerint a film is azt bizonyítja, hogy a hajógyári szigeten szórakozó helyeket üzemeltető V. László rendszeresen pénzt adott rendőri vezetőknek, hogy razziákkal zaklassák a konkurenciáját. Hétfőn a legfőbb ügyész már azt mondta, hogy az ügyészségnek elegendő bizonyítéka van a vádemeléshez.
Azt gondolom, hogy sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy sikeres vádemelések történhetnek.
A Híradó értesülései szerint már csak az ügy mellékszálaként felmerült adócsalás gyanújával kapcsolatban kell még nyomozni. Ezután lesz az iratismertetés, amikor a gyanúsítottak és védőik elé tárják a bizonyítékokat.
Az ügyészség álláspontja szerint erre januárban valamikor sor kerülhet. Persze akkor felmerült az a kérdés, hogy az számos tanú, akinek a kihallgatása álláspontom szerint még hátra van, azok mikor lesznek meghallgatva.
A tavaly nyáron kipattant rendőri korrupciós ügynek összesen 45 gyanúsítottja van. A híradó értesülései szerint az ügyészség vizsgálja, hogy az ügy két szálát, az adócsalást és a vesztegetést elkülönítse egymástól, vagy egyben emeljene vádat.
Néhány éven belül már Magyarországon is végezhetnek majd tüdőtranszplantációt. Az életmentő beavatkozásokat az átültetésre szoruló magyar pácienseken jelenleg Bécsben végzik. Itthon a betegek elő- és utógondozása történik.
Gábor 31 éves, 2 éve kapott egy új tüdőt, ez volt az egyetlen lehetősége a túlélésre. Bécsben műtötték, ahogy a többi magyart is.
Szerencsére rövid időt töltöttem a várólistán, bő egy hónapos várakozás után csörgött a telefon, hogy jön a mentő értem és lehet menni Bécsbe, kapok új tüdőt. Izgultam, nagy várakozással töltött el, de öröm is volt együtt.
Szív, hirtelen kifújni végig.
A tüdő átültetett betegeket a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján gondozzák a műtét előtt és után is. Az elmúlt 5 évben 47 páciensnél volt sikeres a tüdőtranszplantáció. Ők életük végéig pulmonológiai ellenőrzésre szorulnak. Utókezelésük egész további életüket meghatározza.
Ez az egyik legnehezebb orvosi tevékenység, mert az idegen szervet a szervezet kilöki, tehát folyamatosan immunológiai blokkolást kell a betegekben alkalmazni. Ez viszont azzal jár, hogy fertőzések alakulnak ki, méghozzá nagyon nehéz kórokozókkal, tehát nehezen kezelhető kórokozókkal.
Beneda Attila az egészségügyért felelős államtitkárság kabinetfőnöke szerint a közeljövőben meg lesz a szakmai, a politikai és gazdasági támogatás is ahhoz, hogy néhány éven belül a tüdőtranszplantációkra Magyarországon is sor kerülhessen.
A szakmai adottságok ehhez megvannak, a szakemberek hozzáállása, lelkesedése, emberi kvalitásai ehhez maximálisan adottak, úgy az aktív, tehát a műtéti szakaszban, mint az utógondozásban.
Magyarországon jelenleg 7 beteg vár új tüdőre.
Elhunyt Szokolai Sándor Kossuth-díjas zeneszerző. 1959-től nyugdíjba vonulásáig a Zeneakadémia zeneszerzés tanára volt. Több mint 600 művet komponált, szimfóniákat, oratórikus, kórus és versenyműveket egyaránt. Dolgozott a Magyar Rádió és a Magyar Televízió zenei szerkesztőjeként. Munkásságát egyebek mellett Erkel és Kossuth-díjjal, Kodály-díjjal és Magyar Örökségdíjjal ismerték el. Szokolai Sándor 82 évet élt. Már nagy tételben is elkezdődött a fenyőfák árusítása. A termelői árak tavaly óta nem változtak, a kereslet azonban egyre változatosabb. Bár sokan veszik a tartósabb normand fenyőt is, még mindig többen keresik az olcsóbb fákat. Ezért idén az Óbudai Önkormányzat és a december24.hu közösen egy jótékonysági programot is indított, amellyel 1000 rászoruló családnak szeretnének fenyőfát adományozni.
Egymás után költözik a fenyőfákat, és sorban pakolják fel a teherautókat a Vas megyei Surdon. A helyi őstermelők ezen a héten kezdenek árusítani. Fejenként 150-200 fenyőt visznek a fővárosba. Azt mondják, az árak az elmúlt 5 évben nem változtak, a legtöbben inkább az olcsó fákat keresik a piacon.
A luc, az ezüst az inkább az a réteg viszi, aki anyagilag nem akar olyan sokat rászállni, mert a normand borzasztó lassan nő, emiatt az ára szinte duplája vagy háromszorosa a másik fajtáknak.
Egy normand métere akár 5-7 ezer forint is lehet, míg egy luc fenyőt már 2-3 ezer forintért is meg lehet vásárolni. Sokan azonban ezt sem engedhetik meg maguknak. Nekik nyújt segítséget az Óbudai Karácsonyfa áruda és a december24.hu közös akciója.
Szerintem jó ötlet, hogyha valaki vesz egy fenyőt, akkor még többen is kaphatnak ezután.
Vásárolj karácsonyfát, hogy mások is kaphassanak. Ez a mottója a programnak. Az akció lényege, hogy ha valaki itt vásárolja meg a fenyőt, akkor még egy rászoruló családot is karácsonyfához juttat.
A kerületben Óbudán nagyságrendek 7000 rászoruló család van, akinek döntenie kell, hogy a megtakarítását élelmiszerre, ajándékra vagy fenyőfára költi. Nekik szeretnénk segíteni. Ha valaki nálunk vásárol fát, ami egyébként ugyanannyiba kerül, mint bárhol máshol, akkor az a hozzájárul ahhoz, hogy ők kapjanak egy karácsonyfát idén.
Idén az önkormányzat is csatlakozott, így egy karácsonyfa vásárlás után két rászoruló család kaphat ingyen fenyőt. Tavaly az Óbudai Csalássegítő Központ segítségével 500 család ünnepelhetett így, idén pedig legalább kétszer ennyi rászorulón segítenének. Az áruda december 20-áig várja a vásárlókat.
Rendkívüli időjárás Amerikában, a téli viharzóna, amely az előző napokban főleg Dallas környékét bénította meg, tegnapra elérte az Egyesült Államok sűrűn lakott keleti partvidékét, és súlyos fennakadásokat okozott. Mostanában pedig mínusz 41 fokot mértek.
Washingtonban és környékén több ezren maradtak áram nélkül, a legtöbb iskolában tanítási szünetet rendeltek el. A közlekedés is akadozik. A hóvihar miatt több ezer repülőjáratot töröltek. A híradó tudósítója, aki épp hazaindult Magyarországra, ott rekedt a repülőtéren.
A járatok 99%-át törölték, ami több ezer repülőjáratot érintett. Köztük a Washington Müncheni járatot is, amelyen én is hazafelé utaztam 10 hónapos kisfiammal. Pontosabban hazautaztam volna, az utasok többségét szállodában helyezték el az éjszakára. A fagy miatt azonban több órán keresztül azt sem tudtuk, hogy visszakapjuk a csomagjainkat, vagy sem, mivel az időjárás miatt a repülőgép csomagterének ajtaja is befagyott.
Az előrejelzések szerint Virginia állam hegyvidéki részeiben történelmi hevességű hóvihar várható. A hidegrekord is megdőlt, a Montana állambeli Jordanben mínusz 41 fokot mértek.
Most sport, aztán pedig bővebben hallhatnak a hazai időjárásról, aztán Hexen újra töltve és kék fény. Az este a 10 óra 20 perckor kezdődik. Gulyás Gergely és Bárándi Gergely vitáznak majd a házszabály módosításról. A késő esti híradóval rögtön az este után várom önöket, viszontlátásra!